Kedves testvéreim, kedves Pátyi gyülekezet és kedves vendégeink, köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva énekeljük el a kezdő éneket, amely ki is lesz majd vetítve, a 377. dicséret első verszakát, amely így kezdődik, Szentlélek, védj körül bennünket. Maradva folytassuk Isten dicsőítését az első Zsoltár eléneklésével, annak is az első két verszakát énekeljük. Az első Zsoltár így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán. Thank you. fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz és élő Isten. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek a mai napon, János evangéliumának 15. fejezetéből, az első verstől a 17. versig, így szól hozzánk ma Isten igéje. Ezt a hosszabb igeszakaszt a gyülekezet ülve hallgassa végig. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ámen. Most a fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Istenünk azt, hogy ezt az igét elénk hoztad. Köszönjük neked a hétnek az áldásait, hogy egybegyűjtöttél bennünket, és hogy a lélek gyümölcséről tanítottál napról napra. Köszönjük a te jelenlétedet, a te gondviselésedet. Köszönjük, hogy te hitünket táplálni szeretnéd. És köszönjük neked azt, hogy te azt mondod, hogy ha te benned maradunk, akkor megmarad bennünk a te szereteted. Urunk, te látod az életünket igazán, és látod, hogy olyan sokszor nem gyümölcsöket termünk, hanem valami egészen mást. Köszönjük neked, hogy te mégis kiválasztasz bennünket, mégis arra rendelsz, hogy elmenjünk a családunk közé, a munkahelyünkön, a szomszédaink között, mondjuk a te igédet, hogy az életünk gyümölcstermő élet legyen, és hogy ezt mások is meglássák. Ezért könyörgünk, Urunk, hogy add meg a te szent lelkedet, hogy ez az ige is megérintsen bennünket, és tudjuk a hétköznapokban is majd alkalmazni. Kérünk, hogy vizsgáld meg a szívünket, mutasd meg, hogy miben kell még növekednünk, mutasd meg, hogy hol kell ebben a világban világítanunk és rád mutatnunk. Így kérünk, hogy legyél itt a te jelenléteddel, a te szent lelkeddel közöttünk, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, áld meg ezt a ránk következő hetet is. Ámen. Kedves testvéreim, az igehirdetésre készülve énekeljük következő éneket, ami ki is lesz vetítve, a 377. dicséret 3. versszakát. Kedves testvéreim, fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek két helyről is, Jeremiás könyvének 17. fejezetéből az 5. verstől a 8. versig, majd János evangéliumából a 15. fejezetből egyetlen verset, a 16. verset. Hallgassátok alázattal Isten igéjét. Ezt mondja az Úr: átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint bokor a pusztában, nem remélhet a jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Ámen. Foglalj el a helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, néhány napon keresztül ebben a gyülekezeti táborban Isten a gyümölcstermés képét használva szólt hozzánk. A délelőtt és az esti áhítatokon is két-két gyümölcsöt vehettünk sorra, a lélek gyümölcsének két-két részét. Megvizsgálhattuk, hogy az életünkben jelen vannak-e az Istennek ezek a termései, és hogyha jelen van az életünkben a lélek gyümölcse, akkor vajon milyen állapotban vannak? Zsengék-e, vagy érettek? Ezekről beszélgethettünk egész héten. Ezen az Isten tiszteleten pedig arról szeretnék beszélni közöttetek, hogy mit jelent az, hogy gyümölcsötök megmaradjon. Miért kérdés ez? Amikor Jézus a tanítványainak mondja ezt az igét, hogy gyümölcsötök megmaradjon, akkor azt azért mondja nekik, mert előre jelzi nekik, hogy ő el fog menni, hogy ő meg fog halni, és harmadnapon fel fog támadni. Majd ezután felmegy a mennybe, és elküldi a Szent Lelket. Tehát másként lesz jelen Jézus a tanítványaival, mint eddig. Eddig ott volt test közelben, hallhatták, láthatták őt. De vajon, hogyha ő elmegy, felmegy a mennybe, akkor hogyan lesz vele kapcsolatuk? Megmarad-e ez az életközösség, amiben eddig éltek? Lesz-e kapcsolat, és vajon lesz-e ebből gyümölcs? Bennünket is érinthet most ez a kérdés, hiszen most napokig erről hallhattunk, napokig az Isten szólt hozzánk bizonyságtételben, előadásokban, csendességben, folyamatosan szólongatott bennünket. De vajon, amikor hazamegyünk, akkor megmarad-e bennünk az, amit Jézus kér tőlünk? Vajon, amikor élesben kell majd használnunk ezeket a dolgokat, amiket Jézustól tanultunk, akkor vajon tudjuk-e majd használni? Hogyan maradhat meg tehát ez a gyümölcs az életünkben? Ehhez ezt a Jeremiás igeszakaszt olvastam, ebből fogjuk ma jobban megvizsgálni azt, hogy hogyan maradhat meg ez a gyümölcs az életünkben. Ez a Jeremiási igeszakasz, amit olvastam, kétféle életútról beszél. Az átkozott és az áldott ember életéről. Az egyik az Úrban bízik, az áldás az életén van, a másik viszont a saját erejében bízik és emberekben. Nézzük meg tehát ezt az első utat, milyen az, aki emberekben bízik, testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordult a szíve. Nagyon erős ellentétben írja le az ige, hogy milyen az önmagában és emberekben bízó ember, és milyen az, aki az Úrban bízik. De mit mond erről az első útról? Azt mondja Isten erről, hogy ez egy tévút. Aki emberben és testi erőben bízik, annak az életét nem az Isten irányítja. Néhány nappal ezelőtt megnéztünk egy rövid kis videót, amiben azt láttuk, hogy két színész játssza el, hogy milyen az, hogyha az életünknek az irányítását Jézus kezébe letesszük. Viszont azt is bemutatta ez a rövid kis videó, hogy nagyon nehezen adjuk át a teljes irányítást Istennek. Szóban olyan könnyen ígérkezünk, hogy Istenem, itt az életem, tessék, te kormányozz, te vezesd. Viszont amikor jönnek a hétköznapok, akkor szeretnénk visszamászni a kormány mögé, szeretnénk mi átvenni ezt az irányítást. Nagyon nehéz sokszor valóban Isten kezében tartani ezt a kormányzást. Vizsgáljuk meg most magunkat. Nem bízunk-e túlságosan a saját erőnkben és képességünkben, az élettapasztalatainkban és a józan eszünkben? Mennyivel inkább kellene inkább Isten bölcsességére bíznunk magunkat? Hogyha valaki emberekben, a saját erejében bízik, sokszor a társaitól még dicséretet is kaphat. Elismerik azt, hogy milyen szép munkával, saját erejéből felépítette az életét. Eltartja a családját, dolgozik. De aki csupán ezekben bízik, az ige szerint átok alatt van. De miért? Azt írja az ige, olyan ez az ember, mint a bokor a pusztában. Nem remélhet a jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában, a szikes, lakatlan földön. Amikor először összegyűltünk este, sokan elmondták magukról, hogy szeretnek kertészkedni. És biztosan mindannyian tudjuk, hogy egy bokornak az élete a pusztában nagyon nehéz lehet. Tulajdonképpen lehetetlen, hogy megmaradjon hosszú távon. Olyan helyen, ahol nem éri eső, ahol nem locsolja senki, ahol nem éri víz. Csak a hőség. Ez a kis növény a felszín közelébe ereszti a a gyökereit, nem tud mélyebbre ásni. Szárazság és magány veszi körül ebben a pusztában. És ilyen az az ember, aki nem Istenben bízik. Ilyen ennek az embernek a lelki élete. A felszín közelében marad. Megelégszik a szemmel látható, tapintható, kézzel fogható dolgokkal. Szeret bizonygatni, szeret saját erejére támaszkodni, képességeire és kapcsolataira, amiket eddig életében elért. De igazából az igazi problémáiban egyedül van. A lelke legmélyén magányos, és Istenre van szüksége, mint ahogyan ennek a bokornak is az üdítő vízre van szüksége. A legnehezebb az ilyen bokor életű emberek számára az, hogy nincsen reménységük, azt írja az ige. Nincsen semmi jó, amit remélhetnének. Miért is? Azért, mert az élet viszontagságaiban veszélyeztetve vannak. Nem látnak soha kiútat, és hogyha jön egy erős szél, akkor nagyon könnyen kikapja a földből. Hogyha az ilyen embert a nehézségek érik, akkor nincs egy biztos talaj, ami megállhatna, nincs ott mellette Jézus, mint támasz. Nincs, ami megtartsa igazán. Látszólag kívülről tűnhet úgy, hogy egészséges, hogy Isten nélkül is megy. De ez nem tart sokáig. Láttam egyszer egy olyan fát, ami kívülről teljesen egészségesnek tűnt. És szakembereket hívták, hogy megvizsgálják, és kiderült, hogy belülről el van halva ez a növény. Sőt, nem csak, hogy el van halva, hanem veszélyes másokra nézve. Ezért ki kellett vágni. A nem Istenben bízó ember élete is kívülről tűnhet egészségesnek, tűnhet teljesnek, de legbelül halott. Mert Isten nem vegetálásra, nem szobanövény létre hívott el bennünket, hanem gyümölcstermésre. Mit szeretne tehát Isten? Nézzük meg ezt a másik lehetőséget. Azt írja az ige, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelen termi gyümölcsét. De mit jelent az, hogy az Úrban bízni? Azt jelenti, hogy az Úrra támaszkodom. Elhiszem, hogy ő szeret engem. Elhiszem, hogy ő vigyáz rám, és jót akar nekem. És hogyha elhív valamire, ha egy küldetést ad, ahhoz megadja a kellő erőt, és megad mindent, hogy teljesíthessem azt. Nagyon egyszerűnek hangzik ez a néhány mondat, hogy mit jelent az Úrban bízni, de nagyon jól tudjuk az életünkben, hogy nagyon sokszor ez nehéz számunkra. Nehéz elhinni, hogy Isten tényleg mindig jót akar. De vajon hogyan tarthatjuk meg ezt a bizalmi kapcsolatot Istennel? Saját életünkben láthatjuk, hogy amikor a barátainkkal, vagy házastársal, vagy közeli testvérekkel vagyunk bizalmi kapcsolatban, akkor az azért alakul ki, mert felfedjük önmagunkat a másik előtt. Meghívjuk az életünkbe, megosztjuk vele a gondolatainkat, és egy kölcsönös szeretet kapcsolat alakul ki. Istennel is akkor lehetünk csupán bizalmi kapcsolatban, hogyha őt keressük imádságban, hogyha őszintén beszélgetünk vele, hogyha igehallgatásban, igeolvasásban, beszélgetésekben vagy úrvacsorában keressük őt. Istennel is lehet ilyen mély bizalmi kapcsolatunk. És tényleg sokszor ez nagyon nehéz, hogy rábízzuk mondjuk a családtagjainkat Istenre, akik mondjuk még nem hívők. Nagyon nehéz, amikor jön egy betegség, vagy jön egy munkahelyváltás, vagy költözés, hogy azt is Isten kezébe tegyük le. De megéri, mert egyedül ezen van áldás. Mit mond az ige az Istenben bízó emberről? Most három rövid dolgot szeretnénk erről elmondani, hogy milyen az Istenben bízó ember az ige alapján. Azt tudjuk meg róla, hogy kiválasztott. Mert a víz mellé ültetett fa nem véletlenül került oda, hanem oda ültették, közel a vízforráshoz. A János evangéliuma 15. fejezetéből ezt hallhattuk, ezt olvashattuk. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. Isten szabad döntésből téged választott, aki most te hallod ezt az igét. Azért választott Isten, mert szeretne veled kezdeni valamit. Van terve az életeddel. Örömét szeretné lelni Isten abban, hogy téged ápolgat, hogy végig kíséri a te növekedésedet, és hogy erre hálából te gyümölcsöt teremsz az életedben. Amikor Isten valakit kiválaszt, akár egy népet, ugye Izrael népét, akár személyeket, azt mindig valamire választja ki, célt ad az életének. Izrael népét azért választotta ki Isten, hogy ebből a népből származzon maga Jézus, a megváltó, és hogy ez a nép hirdesse a többieknek az Isten üdvözítő szeretetének üzenetét. Tehát Isten mindig célt ad, amikor kiválaszt. Azt mondja, menjetek el, teremjetek gyümölcsöt, és maradjon meg ez a gyümölcs, ez a termés, hogy mindenki számára világos legyen, hogy ki az, aki téged éltet, ki az, aki a te forrásod. Kiválasztott vagy tehát. De mit tudunk még meg az Istenben bízó emberről? Azt tudjuk meg, hogy a körülményei ugyanolyanok, mint a hitetlennek. A hasonlatban a bokor és a fa is a hőségnek és a szárazságnak van kitéve. Ugyanaz éri őket. De a hívő ember olyan, mint az a fa, amely a gyökerét a vízbe ereszti. Gyökerei mélyen vannak, és a vízből táplálkoznak. Ezen a héten olvashattuk a Biblia olvasó kalauzban István vértanúnak a történetét, így reggelente mi is a csendességünkben. István vértanú is azért lehet előttünk példa, mert azt látjuk, hogy az élete Krisztusban van gyökerezve. Azt láttuk rajta, ugye, hogy ő diakónusi szolgálatot végez. Istennek hálából, az ő szeretetéből végzi ezt a szolgálatot. De amikor elkezdik őt rágalmazni, hamis vádakkal illetik, hogy ő káromolja Istent és Mózest, a törvényeket, akkor nem összeesik, nem összerogy, hanem meg tud állni, és még ekkor is termi a gyümölcsöket. Istenre mutat az élete. Többen is észreveszik rajta, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Vagyis észreveszik rajta, hogy ő a mennyei atyához tartozik, hogy ő hitben éli az életét. Meg tud állni még akkor is, amikor megkövezik, bántalmazzák fizikailag is, de lelkileg is. Az Istenben bízó embernek a reménysége, hogy Krisztusba gyökerezésével meg tud állni a tragédiákban, és a lehetetlennek tűnő helyzetekben is. Ez nem azt jelenti, hogy az Istenben bízó ember nem sírhat, hogy nem érezheti azt, hogy a padlóra került. Azt jelenti inkább, hogy amikor ilyen tragédiák, nehézségek, kudarcok érnek bennünket, mindig ott van a reménység, hogy Jézus mellettünk van, és ő felsegít ebből. Ez az Istenben bízó embernek a legnagyobb ajándéka, amit Istentől kap, hogy megállhat ezekben az időszakokban is. Azért, mert Isten belülről táplálja, élteti a Szentlélek által. És nem csak életben tartja, hanem segíti abban, hogy gyümölcsöket teremjen. Ez pedig a harmadik jellemzője az Istenben bízó embernek, amit megtudunk ebből az igéből, hogy szüntelen termi gyümölcsét. Tulajdonképpen ez a látványos része a mi hívő életünknek, hogy meglátszanak rajtunk azok a gyümölcsök, amiket Istentől kapunk. És ha belegondolunk, milyen nagy ajándék az Istentől, hogy rajtunk lehetnek a gyümölcsök. Hogy ő tulajdonképpen elrejtőzve éltet, táplál bennünket, és a szép eredmény mégis rajtunk látszik, bennünket ékesít. Nagy ajándék ez Istentől, és ezért is nagyon hálásak lehetünk neki. Hogyha benne gyökerezünk meg, akkor a lélek gyümölcsét teremjük. Ez garantáltan így van, mert ezt Isten ígéri meg nekünk. És azért egyes számban van ez a lélek gyümölcse, Azért egy gyümölcs, mert magát Jézust kell teremnünk az életünkben. Az ő szeretetét, az ő örömét, békességét, a türelmét, szívességét, a jóságát, hűségét, a szelídségét és az ő mértékletességét. Vajon Krisztust termi-e a mi életünk? Az ő tulajdonságai látszanak-e rajtunk? Azt mondja az ige, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Mi tehát a recept arra, hogy megmaradjanak a gyümölcseink? Az ige szerint nagyon egyszerű, de tényleg Istenre van szükségünk. Istenben kell bíznunk, ez az egyedüli út. Életközösségben kell lennünk magával Istennel. Benne kell meggyökereznünk, megerősödnünk, és vele kell töltődnünk folyamatosan. Éppen ezért van lehetőségünk igét olvasni, igét hallgatni, összegyűlni a gyülekezeti alkalmakon, eljönni egy ilyen mátraházi gyülekezeti táborra, de az úrvacsora közösségében is ezt az életközösséget ápolhatjuk magával Istennel. És akkor ő azt ígéri, hogy szüntelen fog teremni a gyümölcs az életünkben. Kitartunk a nehézségekben is, és ez fog nekünk majd reménységet adni a reménytelenségben. Így leli bennünk Isten az örömét, ezt adja meg Isten mindjájunknak. Ámen. Most imádkozzunk fennállva. Köszönjük neked, drága Úrunk Jézus Krisztus, hogy nekünk szeretnéd adni a lélek gyümölcsét. Szeretnéd, hogyha a mi életünkben meglátszana, hogy hozzád tartozunk, és hogy veled éltető közösségben vagyunk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy ebből a saját magunkban és emberekben bízásból te kiszedsz bennünket, és átültetsz saját magadhoz, hogy belőled táplálkozzunk a te lelkedből. Kérünk azért, hogy akiben elindult ez a közeledés hozzád, hadd tudjon megerősödni benned. Köszönjük, hogy a lelkünket tápláltad ezen a héten. Köszönjük neked, hogy valóban szóltál hozzánk, hogy életközösségre hívsz bennünket. És köszönjük, hogy ezek a gyümölcsök, amik mind rád mutatnak, bennünket ékesíthetnek. Kérünk, bocsásd meg nekünk azt, amikor másféle életet éltünk, amikor magunkban bíztunk, abban a sok-sok tapasztalatban, amit eddig átéltünk. Mutass rá, Urunk, hogy csak rád van szükségünk és a te kegyelmedre. Így kérünk, hogy maradj velünk továbbra is az Isten tiszteleten, az úrvacsorai közösségben, hadd legyen ez egy éltető közösség veled. Imádkozzunk azokért a testvérekért, akik nehézségeket élnek át, akiket a hőség bánt. Kérünk, hogy ők is hadd tudjanak a te lelkedből táplálkozni. Kérünk, hogy te legyél a gyászoló testvéreinkkel, és mindenkivel, akinek szüksége van a te vigasztalásodra, támogatásodra. Ámen. Most foglaljuk el a helyünket, és csendes percben vigyük Isten elé a saját imádságainkat őszintén, és utána pedig majd az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük neked, Urunk, hogy a csendben elmondott imádságainkat is elmondhatjuk neked, kitárhatjuk a szívünket előtted. Ámen. Most pedig mondjuk el együtt, helyünkön maradva az úri imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Amen.